Miközben a harcok beszüntetésére szólít fel, a biztonsági tanács Izrael megháromszorozta szárazföldi erőit. Baktériumfertőzés. Ihatatlan a víz Aszófőn, Tihanyban és Balatonfüreden. Budapesten nincs terrorfenyegetettség. A főpolgármester szerint bátran utazhatunk.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Egyhangulag elfogadta az ENSZ biztonsági tanácsa az Izrael és a Hezbollah libanoni síta szervezet közötti harcok beszüntetésére felszólító határozatot. A dokumentum a Hezbollahot a támadások beszüntetésére, Izraelt pedig az offenzív hadműveletek leállítására szólítja fel. Mindezek ellenére tovább folytatódnak a támadások, Szaniszló Ferenc összefoglalója következik.
120 kilométerre vagyunk Beiruttól az izraeli-libanoni határon. Ez a kapu itt mögöttem most zárva van, és hát paradox módon abban kell reménykednünk, hogy zárva is marad, mert hogyha nem lesz tűzszünet, ezen az úton indul meg majd az általános támadás. Az utat nem csak harckocsik, de a földközi tengeren izraeli naszádok is figyelik. Ez a partszakasz egészen az innen 50 kilométerre fekvő Haifáig a Hezbollah legfőbb célpontja. A határkapu őre, Simon Melul, marokkói származású katona, azt mondja, pár éve még ezen az átkelőhelyen libanoniak jártak át szabadon, békésen, és dolgoztak az izraeli földeken, üzemekben. Szeretné, ha ez újra így lenne. Simon egyébként, mint mondja, lelkes nézője a Duna Televíziónak. Romantikus filmjeinket szereti. Bár nem érti nyelvünket, a jó színészekért megnézi a filmeket, ha csak teheti. A romantikának azonban hamar véget vet a valóság. A hegyen át Libanonból rakéták suhannak a levegőben. Oda lenn a völgyben házak között robbannak. És íme a felelet. Rakéták ezúttal izraeli részről. A partoldalban keresünk menedéket. Az ember szeretné minél kisebbre összehúzni magát. Eközben a fejünk fölött lövöldözés kezdődik. És még mindig menekülnek a határvidék lakosai. Érkezik az izraeli légierő egyik gépe. A libanoni oldalon mind több a füstfelhő. Egy teremtett lelket sem látni a házak között, az utakon. Izrael figyelmeztetett hangszórókon és röpcédulákkal mindenkire, minden járműr elő, akit, amit az utakon talál. Az izraeli hadsereg minden erejével fölvonult a libanoni határ mentén, és csak a parancsra vár, hogy indulhasson. Ha nem lesz tűzszünet, Izrael megszállja Dél-Libanont, hogy kiűzze onnan a Hezbollah gerilláit és rakétaállásait. A Hezbollah gerillái egyre közelebb merészkednek, egyre jobban céloznak. Sőt, most már olyan területekről is lövik Izraelt, amelyeket egyébként az izraeli hadsereg ellenőriz Dél-Libanonban. A háború elején még 1-16 volt az áldozatok aránya Libanon rovására. Most már 1-10 csak idézőjelben. A Hezbollah rakétái lassan egész Észak-Izraelt, az ország egyharmadát ellehetetlenítik. Jeruzsálem ezért tegnap úgy döntött, az ENSZ biztonsági tanácsának határozatától függetlenül kiszélesíti hadműveleteit. Ez az izraeli harckocsizó egység épp most kapta a parancsot, hogy vonuljon be Dél-Libanonba. Az izraeli hadsereg nem vár tovább, megszállja és ki akarja űzni onnan a Hezbollah gerilláit, rakétaállásait.
Szaniszló Ferenc tudósítónk Jeruzsálemben van. Szerbusz, Feri!
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket most már innen Jeruzsálemből.
Elfogadják a felek az ENSZ határozatát, lesz tűzszünet?
Valószínűleg igen, mind a libanoni, mind az izraeli kormány elfogadja majd, de ettől, főleg az első napokban nem sok minden változik, ettől tartanak sokan, hiszen a Nasrallah, a Hezbollah vezetője éppen nem sokkal ezelőtt mondott egy beszédet, és abban azt mondta, hogy amíg az izraeliek ott vannak Dél-Libanonban, addig ők a Hezbollah harcolni fognak. Izraelnek pedig az a vélemény, hogy ami ki nem űzi a Hezbollahot Dél-Libanonból, legalább a Litáni folyóig, addig folytatja az előre nyomulást. Hát ebből sejthető, hogy akkor milyen tűzszünet lesz majd.
Ugye szó van arról, hogy ENSZ csapatokat vezényelnek a körzetbe. Lesz ennek gyakorlati haszna, hiszen a Hezbollah átlőhet felettük rakétákkal, mint ahogy ezt eddig is sokszor megtette?
Miklós, valóban így van, hiszen korábban is voltak enszesek a határvidéken, és ők ellenőrizték elvileg Dél-Libanont. Ettől függetlenül őket megkerülve a Hezbollah mindig tudott rakétákat kilőni Izraelre, illetve ennek a háborúnak a kiváltó oka, ugye néhány izraeli katona meggyilkolása és elrablása is úgy történt, hogy a Hezbollah megkerülte az ENSZ állásait. Most annyiban változik a helyzet, hogy Dél-Libanonba bevonul a libanoni hadsereg is, ez is egy paradoxon, hogy saját területére visszavonul majd. Ugyanakkor az ENSZ csapatokat, ezek sokkal nagyobbak lesznek, és sokkal erőteljesebbek, mint a korábbiak. Erősítik majd bizonyos NATO országok csapatai is, elsősorban Franciaországé, de Spanyolországé is. Tehát valószínűleg sokkal komolyabban fogják ezt a területet megfigyelni. De a lényeg az, hogy addig, amíg ugye nem lesz béke, addig az ENSZ csapatok nem vonulhatnak be. Viszont békenek csak akkor lesz, hogyha valamelyik fél győz. És hát most a mai állás szerint nyilvánvaló, hogy Izrael addig megy előre, amíg minden rakétállást föl nem számol, amelyről fenyegethető Észak-Izrael területe.
Egy izraeli civil szerint, akinek eltalálta a házát egy Hezbollah rakéta, Izraelnek be kellene vonulnia Libanonba, meg kellene támadnia Szíriát, és ha esetleg Irán beavatkozik, akkor azt majd az USA elintézi. Ez elszigetelt vélemény, vagy tényleg ilyen a közhangulat Izraelben?
Hát a közhangulat gondolhatott, hogy 33 napnyi háború után, amikor Észak-Izrael gyakorlatilag állandó fenyegetettségben él, miközben a világ egyik legjobb hadserege fölvonul a határ mellé, és hát ott rostokol, igenis háborúpárti volt. Most érdekes, hogy az elmúlt napokban volt már olyan közvéleménykutatás is, amely szerint az izraeli lakosság nagy része nem hisz abban, hogy az izraeli hadsereg képes lesz legyőzni a Hezbollahot. Abban hisznek, hogy a Litáni folyóig kiűzhetik a Hezbollahot, de abban, hogy végleg legyőzni nem hisznek. Az viszont tény, hogy mind a lakosság, mind a hadsereg hiányolta a kormány részéről azt az elszántságot, amely szerint kezdettől be kellett volna vonulni Libanonba, és nem most, mert hogyha kezdettől bevonulnak, nagyobb áldozatokkal ugyan, de hamarabb elérik talán céljukat. Egyébként most 31 néhány nap után ugyanezt csinálják, és az áldozatok száma egyre nő, rohamosan nő izraeli oldalon is.
Szaniszló Ferenc Jeruzsálemből köszönjük szépen!
Köszönöm én!
Lapértesülések szerint az Al-Qaida képezte ki a Londonból az Egyesült Államokba tartó utasszállító repülőgépek felrobbantására tervezett összeesküvés kulcsfiguráját, a hírt azonban a Scotland Yard nem erősítette meg.
Rashid Rauf kézrekerítése vezetett további 20 gyanúsított elfogásához Nagy-Britanniában. Rauf 2002-ben települt át Pakisztánba, ahol a hírek szerint katonai kiképzést kapott az Al-Qaidától. Rauf őrizetbevételét megtudva, állítólag a nagy-britanniai sejt felgyorsította a merénylet előkészületeit, ezért döntött úgy a londoni rendőrség, hogy az Islamabadból érkező figyelmeztetések hatására őrizetbe veszi a gyanúsítottakat. Birminghamben elfogták Rauf egyik fivérét, Tadzsibot is. A brit hatóságok tovább kutatnak a merénylők bűntársai után. Nagy-Britanniában és Pakisztánban egyaránt további őrizetbevételek várhatók.
Budapesten nincs fokozott készültség, mert nincs rá szükség. Temszi Gábor főpolgármester a Fővárosi Védelmi Bizottságának rendkívüli ülése után azt mondta, mindenki nyugodtan utazzon, csak készüljön fel arra, hogy fokozott ellenőrzés van a reptéren.
Ha pánikot keltünk, a terroristákat segítjük, mondta a főpolgármester, aki azt kéri a budapestiektől, hogyha bármi gyanúsat tapasztalnak, jelentsék a rendőröknek, illetve a metró személyzetnek.
Az elhagyott bunkyászokra, csomagokra fokozottan figyelni kell, és nem csak a repülőtereken, hanem mindenütt Budapesten.
Ferihegy egyébként biztonságos. A Nemzetbiztonsági Hivatalhoz érkezett információkban nem utal semmi fenyegetettségre. Az Európai Unió azonban kifogásolja, hogy a reptér kerítése túlságosan távol van a kritikus területektől. Bár az erről szóló jelentést még nem kapta meg a Budapest Airport, az új kerítés építése már el is kezdődött, közölte Somogyi Tóth Gábor vezérigazgató helyettes. A Védelmi Bizottság tárgyalt a KEDD éjszakai műegyetemi tűzről is. A kárt még nem tudták pontosan felmérni. Demszki Gábor azonban kezdeményezi, hogy valamennyi lőteret vizsgáljanak meg tűzrendvédelmi szempontból a kockázat csökkentése érdekében. Egyébként a főváros pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz, hogy javítsanak a tűzoltók felszereltségén. A 180 millió forintos fejlesztés önrészét a főváros állja. A többi között hőkamerákat, a légzőkészülékekhez mozgásérzékelőt szeretnének venni, és lecserélnek 1200 tűzoltó sisakot is. Az újakon lesz fejlámpa. A bizottság árvízvédelmi szempontból nem tart szükségesnek intézkedéseket. A rakpartokat nem kell lezárni, és a Sziget Fesztivál sincs veszélyben.
Akár már holnap feloldhatják a víz felhasználásának korlátozását Aszófön, Tihanyban és Balatonfüred nyugati részén. Az említett három településen egyelőre nem lehet inni a csapvízből, főzésre pedig csak 10 perces forralás után lehet használni a vízben talált kóliform baktérium miatt.
Aszófő, Tihany és Balatonfüred nyugati része. Ezen a három településen nem lehet inni a vízből. Ez az a kút, amelynek vizében a vízmű szakemberei egy rutin ellenőrzés során a fertőzést okozó baktériumot találták. A DRV azonnal leállította az aszófői vízbázis kútjait.
A teljes rendszert folyamatosan többször átmosattuk, és beindítottunk egy klórdagolást, ami a rendszer baktéri stabilitása az mindenképpen szükséges volt. Azóta is folyamatosan ezt fenntartjuk.
A településen palackos vizet osztanak, és 5 tartálykocsi hordja folyamatosan az ivóvizet. Az itt nyaraló vendégeket ez nem igazán zavarja.
Mivel mi is nyaralunk tulajdonképpen, hát próbáljuk megoldani azért ezt a dolgot, hogy ne kelljen azért hazamenni, mivel hosszabb időre terveztük ezt az itt létet.
A balatonfüredi kemping vezetője úgy látja, a vendégeket nem a vízfogyasztás korlátozása riasztja el. Emiatt nem hagynak fel a kempingezéssel.
Sokkal inkább az időjárás miatt, az eső meg a szél miatt, az sokkal nagyobb ellenségük, mint ez a rémhír, vagy fél rémhír, mint ami elterjedt szombaton.
Az ANTS és a DRV szakemberei folyamatosan vizsgálják a vizet. A korlátozás feloldásához a legutóbbi mintavételezések eredményét várják.
Ez a kettő eredmény elég lesz, tehát az egymástól végzett két laboratóriumi vizsgálat, illetve három is lesz, mert közben újra vett a DRV is. Ez elégséges lesz ahhoz, ha a végleges eredménye negatív lesz, hogy feloldjuk a korlátozást.
Ez akár már holnap megtörténhet.
Bátán még ma is repedeznek a falak. A Tolnai megyei faluban 4 hónapja levonult a Dunai árvíz, ám a helyiek még mindig annak hatásaitól szenvednek. Miután most megtudták, hogy az állam az őket ért kárnak mégsem a beígért 70-80, hanem csupán 40-50%-át fizetik ki, a falu lakói még elégedetlenebbek.
Áprilisban a bátaiak még annak örültek, hogy a földgát ellenállt az áradásnak. A víz azóta már visszavonult, ám a gondok nem szűntek meg. Vagényi János azt mutatja, hogy a háza egyik sarka megrogyott, sőt.
Mindig jobban rapad. Most az a rengeteg autók is, meg most volt ez a sok eső is, megállt a víz is. És persze, ez mindig rosszabb lesz.
Mecsekiék háza úgy tönkrement, hogy ki kell költözniük belőle. Bár szerettek itt lakni, a családfő szerint így végre elfelejthetik azokat az áprilisi napokat.
2 héten keresztül, 14 nap alatt éjjel napra kell lenni. Ez nagyon nehéz.
Az önkormányzat javított az utak és a gátak állapotán is, ám a polgármester azt mondja, a beígértnél kevesebb állami pénzhez a tulajdonosok csupán annyit tudnak hozzátenni, hogy kisebb felújításokba kezdhessenek. Az önkormányzat pedig hiába szeretne segíteni.
24,7 millió forint minuszak ezt az önkormányzat a költségvetés tárgyalását, csak leszfaragtuk, tehát első spórolás, tehát majdnem úgy, hogy vegetálunk mi is.
A falunak egyelőre arra sincs meg a pénze, hogy végleges vízrendezési tervet készítessen. Ráadásul a tökéletes bátai védvonal még úgy is csupán 2008 őszére készülhetne el. A helyiek pedig tudják, hogy addig még legalább 2 tavaszi áradással kell szembenézniük.
Halálra gázolt egy gyalogost, majd továbbhajtott. A rendőrség órák alatt elfogta a kamionsofőrt. Mindenről hamarosan, most lássuk, mi lesz még a híradóban. Mentelmi jog, fújjanak vagy ne fújjanak a képviselők? Zöld utat kaphat a génkezelt kukorica, várhatóan szeptemberben dönt az országgyűlés. Bormustra Egerben több mint 200 féle borból válogathattak a kóstolók. A szocialisták ősszel újra a parlament elé terjesztik a mentelmi jogról szóló törvény módosítását, amely arra kényszeríteni a képviselőket, hogy rendőri intézkedés során fújják meg az alkoholszondát.
Ha nem fújjuk a szondát, fújhatjuk a jogállamiságot. Így összegezte a jelenlegi szabályozás által felvetett problémákat Lukács Zoltán. A szocialista politikus felidézte, nemrég a Fidesz támogató szavazatainak hiányán bukott el a kétharmados többséget igénylő törvényjavaslat. A voksoláskor véleménye szerint a legnagyobb ellenzéki pártból hiányzott az elhatározás és a felelősség.
nem lehet visszarévedni az úri Magyarországba, és nem lehet azt gondolni, hogy a 386 országgyűlési képviselő az az arisztokrácia, akinek olyan jogai vannak, amelyek az egyszerű magyar állampolgárokat pedig nem illetik meg.
A szocialisták javaslata pártfüggetlen, mondta Lukács Zoltán, mert az MSZP frakcióban is előfordult már, hogy egy képviselő a mentelmi jogra hivatkozva nem fújta meg a szondát. A fideszes Répási Róbert úgy reagált, a Nagyobbik kormánypárt téved vagy szándékosan vezeti félre a közvéleményt, mert szerinte a mentelmi jog most sem akadálya a légzés mintaadásának. A frakció igazgató hozzátette, a Fidesz azért nem szavazta meg a törvénymódosítást, mert az a szabályozást nem tette volna egyértelműbbé, viszont még több kibúvót kínált a rendőri intézkedések alkalmával. Mint mondta, frakciója a legszigorúbban kezeli, hogy egy képviselő megfújja-e a szondát.
A Lungodrom szövetségeseivel indul az október 1-i kisebbségi önkormányzati választásokon. Farkas Flórián elnök közölte, minden megyében és a fővárosban is állítanak jelölteket. Céljuk, hogy összefogva más, ahogy a fideszes politikus fogalmazott, tisztességesen gondolkodó cigány vezetőkkel a lehető legnagyobb szövetségi politikát hozzák létre. A kisebbségi választásra egyébként legtöbben, mint egy 103 ezeren a cigány kisebbség tagjai regisztráltatták magukat a települési jegyzőknél. Tovább mélyül a koalíciós válság Pécsett. Mivel a helyi SZDSZ a héten bejelentette, önálló polgármester jelöltet indít, az MSZP sem tétlenkedett. Szerintük a szabaddemokraták ezzel a lépéssel felrúgták a választási megállapodásukat, ezért a tegnapi választmányi ülésükön úgy döntöttek, három körzetben mégsem közös, hanem önálló jelölteket indítanak.
Egyhangulag döntött az MSZP választmánya a jelölt állításról és a jelöltek személyéről. Az elnök elmondása szerint a döntés előtt mérlegelték a három érintett körzetben az SZDSZ és az MSZP népszerűségét. Azt mondja, nincs okuk aggodalomra.
Bízunk benne, hogy az SZDSZ támogatása nélkül is meg tudjuk őket nyerni.
Két körzetben 35 év alatti MSZP-s fiatalt, míg a harmadikban a jelenleg alpolgármester Horváth Zoltánt támogatják. Ez utóbbi politikus az elmúlt napokban döntött úgy, hogy az SZDSZ színei helyett inkább függetlenként méreti meg magát. Pártja azóta már közleményben tudatta, Horváth Zoltánt többé már nem tekinti szabaddemokratának.
Elképzelhető, hogy jövő tavasszal zöld utat kap a génmanipulált kukorica termesztése Magyarországon. A kormány által néhány hete elfogadott törvényjavaslatot várhatóan szeptemberben tárgyalja az országgyűlés.
A kukorica bogárral szemben ellenálló génmanipulált tengeri fajta olcsóbb, mint a permetezés. A kukorica vetőmag hektáronkénti ára 20-30 ezer forint. A vegyszeres védelem legalább még egyszer ennyibe kerül. Így ha dupla annyiba is kerülne a génkezelt vetőmag, akkor is lennének olyan termelők, akiknek megérni ezt a fajta kukoricát termeszteni. A dél-magyarországi gazdák már most élénken érdeklődnek a génmódosított fajta iránt, sőt a sertéstartók is fel tudnák használni a növényt takarmányként. Azoknak a gazdáknak ugyanakkor, akik nem küzdenek a kukoricabogárral, mert például vetésforgóval ültetnek csak kukoricát, amelynek során életképtelenné válik a rovar, semmi előnyt nem jelentene. Az minden esetre tény, hogy a génmanipulált növényt az európai piacon szinte lehetetlen eladni. Magyarország egyik vezető kukoricafelvásárló cége szerint továbbra is a termelői és a fogyasztói igényekhez kell igazodni.
Hogyha a fogyasztópiac idegenkedik ettől a terméktől, a termelő nem tudja eladni ezt a terméket, akkor járhat ez a termelő számára technológia vagy költségelőnnyel, de valószínűleg nem fog eladhatatlan terméket termelni.
A génmanipulált növényekkel kapcsolatban sok hiedelem látott napvilágot, például az, hogy a génterhelt élelem az emberi DNS-t is átalakíthatja. Ez azonban tévesnek bizonyult, hiszen a hőkezelés és más feldolgozási folyamatok során a gének lebomlanak. Ugyanakkor, ha nem dolgozzák fel a génmanipulált élelmiszereket, tartalmazhatnak toxinokat. Sokan tartanak attól is, hogy a génmanipulált növények termesztése ökológiai károkat okozhat, ezért szükséges külön szabályozni azt, hogy miként lehet elszigetelni ezeket a fajtákat a többi növénytől. Az ügyben szerettük volna megkérdezni a tervezetet előkészítő agrártárca képviselőit is, ám ők többszöri megkeresésünk ellenére sem kívántak nyilatkozni.
Autóvadászatot tartottak a polgárőrök Budapesten. Az ország különböző pontjairól érkezett több mint 100 résztvevő reggel a rendőrség Teve utcai székházában vett részt eligazításon, majd a főváros különböző körzeteibe indult. A 6 órán át tartó akcióban több ezer járművet ellenőriztek rendszáma alapján, hogy nem szerepele a körözési listán. A vadászat eredményeként összesen 60 olyan autót derítettek fel, amely kapcsolatba hozható valamilyen bűncselekménnyel. Az akció során a rendőrök elfogtak két körözött személyt és előállítottak négy gyanúsítottat. Már a víradó éjjel elgázolt egy férfit Végegyháza határában egy teherautó. A sofőr lassítás nélkül továbbhajtott. A 35 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentőket és a rendőrséget társai értesítették. A rendőrök nagy erőkkel keresni kezdték a teherautót, és még az éjszaka folyamán Mezőkovács házán a Battonyai úton lévő parkfürdő előtti parkolóban meg is találták a kamiont. Ezt követően előállították azt a kunágotai férfit, aki a járművet vezette. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság a baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Bormustra Egerben, a Dobótéren, valamint a környékbeli pincészetekben rendezett kóstolókra 20 ezer látogatót várnak a szervezők.
Most tepeműtét után vagyok, de most megreszkírozom.
Szeretjük, finom. Itt van a kezemben ez a bizonyíték.
Íme két elfogulatlan vélemény a Bormustra megnyitójáról, amelyen bárki ízlésének, no és persze teherbírásának megfelelő mennyiségben kóstolgathatta az egri lankák nemes nedűjét. A szervezők választékosságára nem lehetett panasz. 25-30 borászat, hozzávetőleg 200-250 féle borával várták a látogatókat. A programok között újdonság volt az egri fehér és rozéborokból készített fröccsök kóstolója, sőt a szemfülesebb turisták a város pincészeteiben is méreható mustrát tarthattak.
Jó érzéssel hallottam több rendezvényen, amerre jártam az országba, hogy az egri borvidéket az egyik legdinamikusabban, és ma már marketingben is egyik legjobban megjelenő borvidékként említették.
Külföldön így ismertetjük a régiót, hogy Eger, Tokaji, Borvidék, mert azt gondoljuk, hogy ez sokkal inkább csábító, mint ha azt mondanánk, hogy Észak-Magyarország egy földrajzi megnevezés.
A szervezők elmondták, az Európai Uniós szemléletet, azaz a regionalitást követve született meg az az elképzelés, hogy Nagy Rédétől Sátoraljaújhelyig egyszerre mutassák be a nagy közönségnek a környék legjobb bortermését.
Fontosabb híreink még egyszer, röviden. Miközben a harcok beszüntetésére szólít fel a biztonsági tanács, Izrael megháromszorozta szárazföldi erőit. Baktériumfertőzés, ihatatlan a víz Aszófőn, Tihanyban és Balatonfüreden. Budapesten nincs terrorfenyegetettség, a főpolgármester szerint bátran utazhatunk. Most következnek a sporthírek, híradóval legközelebb holnap délben várom Önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!